acabar fazendo essa cena. Felvételről hallgató gyülekezet. Kezdünk az egyházi esztendő végéhez érkezni. Ez a vasárnap az egyik utolsó megjelölt vasárnap, az utolsók egyike, aztán lassan jön az adventi időszak, a 4 adventi vasárnap, de az már az új egyházi esztendőnek a kezdete. És ez a vasárnap az ítélet fogalma és problémája köré szervezett vasárnap, az ítélet vasárnapjának nevezték el. Az ige pedig, amiről ma szólni szeretnék, Jakab közönséges levelében, más néven úgy mondják, hogy katolikus levél, Jakab közönséges levelének a második részében a 8. verstől olvasható, így hangzik itt az ige: ha megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De ha a személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Kedves gyülekezet, az ítélet vasárnapján az ítélet felett diadalmaskodó irgalmassággal irányul természetesen a figyelmünk, de szeretnénk jól megérteni az apostol gondolatait, és ezért néhány szót kell magáról Jakabról is, az úttestvéréről szólanom. Az ő nevéhez fűződik az egyháznak az a vonala, amely többet meg akart őrizni a zsidó hagyományokból, és amely azt remélte, hogy a zsidóságot is átitatja a zsidó Jézus ébresztő szolgálata, amelyben az atyák szívét a fiakhoz akarta téríteni, és amelyben a célja az volt, hogy a törvényből egy pontocska se vesszen el. Nem azért jött Jézus, hogy a törvényt megváltoztassa, hanem hogy elérje, vegyék komolyan azt az emberek, és nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, ha már az ítéletnél tartunk, hanem hogy kegyelmet, Isten jó akaratát hirdesse a bűnös ember számára. Jakabot az ítélet mellett különösen is foglalkoztatja az az általános jelenség, ami minden közösségre, még az egyházra is jellemző, hogy másként ítélik meg a befolyásos és gazdag embereket, mint az érdekeiket nehezebben érvényesíteni képes szegényeket. Max Weber, amikor a szegénység kérdéséről gondolkodott, akkor többek között arra is ráirányította a figyelmet, hogy aki az érdekeit nem tudja ugyanolyan jól érvényesíteni, az is szegény, sok más mellett. Ez is egy fontos dolog, vajon bele tud-e szólni a törvényalkotásnak a munkájába, vajon a törvényalkotás tekintettel van-e a legszegényebbeknek, legalább arra a minimális vágyára, hogy elsenek, télen fűtött lakásban legyenek, nyáron a forróság idején vizet ihassanak. Láttuk, ezek sem olyan egyszerű dolgok, és hogy a törvény nem forduljon ellenük, ne kelljen nekik aránytalanul nagyobb terhet hordozni a közterhek viselésében, mint mondjuk a gazdagabbaknak, mert erre is láttunk már példát. És ez mindig így volt. Mindig a gazdagabbak csinálták a törvényt, soha nem önmagukkal szemben, adót fizetni, terheket viselni, áldozatokat hozni, azt az emberek nagyon ritkán szerettek. Ezért övezi olyan különleges megbecsülés azokat a mecénásokat, akik intézményeket hoztak létre. Régebbi világban, az elmúlt 100 évben ilyenre még volt példa, vagy 100 évvel ezelőtti időben, ahol emberek örömmel hoztak áldozatot a kultúráért, az egészségügyért, szociális kérdésekben, és így tovább. De alapvetően mindig a szegények húzzák a rövidebbet. És Jakab megfigyelt egy dolgot, a fejezet, amiből a mai igéket vettük, följegyzi ezt az ő tapasztalatát, ami megrendítő, és nagyon rösteljük magunkat miatta. Úgy tűnik, hogy viszonylag általános volt ez a probléma, azt mondja itt a levél szerzője, hogy bejön hozzátok egy férfi, akinek nagy aranygyűrű van az ujján, és ragyog a ruhája, és azonnal sürögni kezdtek körülötte, és méltó előkelő helyre ültetitek, és íme látható egy szegény is, aki szintén akarja hallgatni Isten igéjét, és imádkozni szeretne, akinek talán arra sincs elegendő pénze, hogy megfelelő tisztítószert vásároljon azért, hogy a ruhája rendben legyen, és ő maga is. Mert végig kell gondolnunk ezt is, hogy igen, ez sem egyszerű feladat, éppen nyáron, amikor volt Ózdon ez a tönyűséges víz mizéria, akkor próbáltuk meg kiszámolni, hogy a csökkentett működési kutakból mennyi idő alatt lehet annyi vizet nyerni, hogy abban tisztálkodni is, és ruhát mosni is lehessen, nem csak hinni, mert a hatalmon lévőket ez sem érdekelte a legnagyobb melegben. Szóval bejön valaki, aki nem tudta rendesen kimosni a ruháját, és annak azt mondjátok, mondja Jakab, hogy te állj meg ott, ne ülj közénk, vagy legfeljebb azt mondjátok neki, hogy ülj ide a lábam mellé egy sámlira, zsámolyra. Így mondja itt a szöveg, hogy vajon jól cselekeztek-e, mondja, nem mondtatok-e ellent magatoknak, nem keveredtetek-e ellentmondásba, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká. Miért mondja ezt? Azért, mert a mózesi törvények külön rendelkeznek arról, nem véletlenül, hogy nem szabad a szegények igazát elforgatni, nem szabad a bírónak, nagyvonalúnak lenni. Ismerek olyan bírói döntést is, amikor az ártatlanul évekig börtönben tartott személynek egy nevetséges kis összeget ítélt meg a bíróság, mondván, hogy jó lesz, elég lesz, annak annyi is, örüljön, hogy kap valamit. Évekig ült ártatlanul a börtönbe, aztán utána szembefordult önmagával, és öngyilkos is lett szerencsétlen. Megvádolták ártatlanul. Szóval, milyen bírák vagytok? A szegény ügye ugyanolyan fontos-e, mint a gazdagé? Persze a törvény ott azt is rögzíti, hogy az igazság dolgában a szegénynek sem lehet kedvezni sajnálatot, az együttérzést és a segítőkészséget másra kell tartogatni, de itt most elsősorban erről van szó, gonosz gondolkodású bírák, akik másként ítélik a jogait kevésbé érvényesíteni tudó személy dolgát, mint a gazdagokét. Meggyaláztátok a szegényt, mondja itt az apostol. És aztán egy kicsit gazdag ellenes beszédet mond. Nem a bankokat szidja. Nem képmutató bírálat ez, hanem egy komoly szociológiai értékelés a problémának a bölcs körüljárása, és azt mondja, és sajnos általánosságban mindenkorban igaz, nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé. Képviselők vagy hatalomban lévő személyek, akik ingyen dolgoztatnak szabadságvesztésre ítélt emberekkel, akik közmunka címén saját vagyonokat izlaltatják szegény, nyomorult emberekkel, akik leülni sem tudnak pihenő idejükben, vagy nem tudnak az eső elől fedél alá húzódni. És ez mindig így volt. Ha az ember elolvas a Jób könyvét, ott szinte szó szerint ezeket találja, csorog le róluk az eső, és hajlékuk nem lévén a sziklát ölelgetik, mondja a Biblia, vagy a trágyadombon melegszenek. Borzalmas dolgok történtek évezredekkel ezelőtt, és történnek folyamatosan a szegények kárára. És oly kevéssé veszi ezt észre az, aki úgy hoz törvényt, hogy az mindig neki kedvezzen. No de, azt kérdezi így Jakab, hogy miért dédelgetitek akkor a gazdagabbakat? Miért féltek tőlük? Hiszen nem szokott megtörténni az, hogy ezek az emberek magukba szállva elkezdenek törődni a nyomorúságban lévőkkel. Ha igen, akkor az csak olyan megtérés eredménye lehet, mint amint Zákeus átment, akinek megváltozott így az élete, és a megtérés azt jelentette, hogy ki tudta mondani a vagyonon felét, a szegényeknek adom, és akitől erőszakkal, a törvény csűrése csavarásával vettem el bármit, azt kamataival együtt adom vissza neki. Meg kell térnie a gazdagnak ahhoz, hogy a szemlélete megváltozzon, és harácsolóból adakozóvá, kuporgatóból a mások szükségét is észrevevővé váljék. A személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói, és akkor itt kezdődik az a szakasz, amit föl is olvastunk, ami a királyi törvényre való utalást teszi a mondókája élére. Mi ez a királyi törvény? Ez egy nagyon egyszerű bölcsesség, ami így szól, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, amit méltányosnak ítélsz a magad számára, azt tedd a másikért is. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Nem kell ezt jobban cifrázni. Elfogadhatatlan az, amikor hívő emberek a szükségesnél sokkal többet halmoznak fel egy olyan világban, amiben az iskoláskorú gyerekek 20%-a éhezik például. Amikor kiszámolható, hogy vannak gyerekek, akik hetente egyszer sem esznek húst, vagy ha igen, akkor azt legfeljebb csak a közétkeztetésben, iskolai étkeztetésben, amikor emberek nem tudják most még megmondani, hogy mivel fognak fűteni, amikor mi magunk is azt tapasztaljuk szegény emberek részéről, hogy eltüzelik a nyári ruhát, mert nincs mivel befűteni, és muszáj valami kis meleget csinálni, vagy főzni a mellett. Szörnyű dolgok történnek, miközben esetleg hívő emberek dőzsölnek, és mondom, nem gondolnak a szegények. Nemrég indított valaki egy mozgalmat azért, hogy ne legyen annyi kidobott étel. Állítólag sokkal többet veszünk meg, mint amennyit aztán elfogyasztunk, és megy a szemétbe. Nagyon nagy számot mondtak, talán a megvásárolt ételnek minimum a negyed része a szemétbe kerül. A régi paraszti gazdaságokban ez nem így volt, mert amit az ember nem evett meg, azt adták az állatnak, de ma már talán a macskák és a kutyák is válogatnak egy kicsit, nem mindent tesznek meg, és többit eltüzelték, ami oda sem volt jó, hogy tárgyaként használták fel, de nagyon sokat pazarlunk. És Isten igéje olvasása közben kapunk ilyen intéseket is, mint amiről Jakab beszél itt. Egyszer oda fogunk állni Isten elé, de ne gondoljunk a végső ítéletre, hanem naponta halljuk meg az ő gondolatait. Isten nem gazdag párti. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek muszáj a nélkülözés határán egyensúlyozni. Boldog az, aki tud minél többet szerezni, de mégsem feledkezik meg a szegényekről sem. Elég gyakran vagyunk kénytelenek elkísérni nagyon szegény embereket utolsó útjukra, emlékszem a hangácsi szörnyű kettős gyilkosságra, amikor először segített nekem a kedves Magdi, aki itt van, abban, hogy az ő vállalatuk, ami a kegyelet nevet viseli, és ami temetésről gondoskodik, kidolgozott egy programot, azért egy szociális programot, hogy a szegény emberek kedvezményesen juthassanak hozzá ehhez a segítséghez. Nem olyat, amilyen a szociális temetés most, hogy a hozzátartozóknak kell a sírt kiásni, hanem méltó, de mégis kedvezményes módon lehessen megadni a végtisztességet. Milyen fontos, hogy az, aki a maga munkáját jól végzi, és esetleg abból jól megél, gondoljon arra, aki szegény, aki kétségbejtő helyzetben van, és nincs társa, aki fölemelje őt ebben az elbukott állapotában. És érvelésébe beépít egy jellemző problémát. Azt tudnélik, hogy amikor megfog bennünket valahol Isten igéje, és lelkiismeret furdalást érzünk, akkor mindig valami olyan dologgal kezdjük mentegetni magunkat, ami ránk nem jellemző. Itt azt mondja Jakab, hogy valaki arra hivatkozik, hogy ő nem parásználkodik. Elég zavarba ejtő, botrányos bűn ez. A Biblia sokat foglalkozik vele, mert régen is, ma is mindig elég általános probléma volt. De van, aki azzal dicsekszik, hogy ő sem cselekedetben, sem nyilvánosan, sem titokban, sem gondolatban nem szegi meg ezt a törvényt. Jó, jó, mondja Jakab. De azt a törvényt esetleg, hogy ne ölj, azt megszegítek. Ilyen szélsőségesen kemény ítéletet mond azokról, akik nem gondolnak a szegényre, amikor az ölésnek a vétségét hozza elő. A ne őjben, tudjuk, benne van a másik iránti feloldhatatlan gyűlölet is, de bizony benne van a másiktól az alapvető életfeltételek megtagadása is. Tehát aki nem ad a szegénynek, aki hagyja, hogy elpusztuljon az utcán, aki kitiltja, hogy ne lehessen látni a szegény, de nem a szükségéről gondoskodik, az bizony az ölés bűnében parasztalható el. És azt mondja itt, hogy ha egy ellen vétkezik az ember, akkor megromlik az egész törvény. Olyan, mintha egyetlen szálra lenne fölfűzve mind a 10 parancsolat, vagy mind a 613 törvény. Nem lehet valamelyiket kivenni, és azt mondani, hogy ha ebben vétlen vagyok, akkor a többit is megtartottam. A korabeli kegyes gondolkodás is így működött, hogyha mondjuk legalább 90%-ban betartjuk a dolgokat, akkor a többi elhanyagolható. Tudjuk, hogy Jézus nem így gondolkodott, ő az 1%-ot is fontosnak tartotta, az egy elveszettet is, és arra próbál bennünket is sarkalni, hogy hasonlóképpen gondolkodjunk. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mi ez a szabadság törvénye? Az anyagiak vonatkozásában. Az a fajta szabadság, amit Jézus a hegyi beszédben is megfogalmaz, amikor azt mondja ennek a monológnak az elején, hogy boldogok a lelki szegények, mert övé a mennyek országa. Nem tudnak dühőre jutni a teológusok afelett, hogy ki a lelki szegény, de két magyarázatot hadd fűzünk ehhez. Az egyik, ha összevetjük Máté Lukács evangéliumával, akkor kiderül, hogy ez a tanítványainak szól. Jézus a tanítványainak mondja ezt, mert Lukácsban így szól, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa. És Pétertől is tudjuk, hogy ők mindent elhagytak azért, hogy Jézus tanítványai legyenek. Megértették, hogy az evangéliumot nem lehet túlságosan megterhelt földi gazdagsággal továbbadni. A gazdagság megkötőz. a gazdag ember retteg, hogy a tolvajok kiássák a kincseit, vagy megromlik valahol. Emlékszem arra a papnéra, aki annak idején a nagy kárpátaljai árvíz idején ott sóhajtozott, hogy betört a pincéjükbe a víz, és az ő sok viskásája, hogy megromlott ott. Tehát nem azért vittük oda, hogy ő fölhalmozza évekre, vagy a következő disznóölésre, hanem hogy ossza szét azoknak, akik hasonlóképpen árvízkárosultak voltak, és ott megromlott, és ezen bánkódott, miközben az emberek pedig elveszítették esetleg minden vagyonukat. Bizony, megkötöz a vagyon, a többlet. És Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok, mert megértettétek, hogy igazán szabaddá az lesz, akit nem láncol helyhez, életformához, társadalmi rétekhez a pillanatnyi helyzete, hanem szabadon tud közlekedni, és gazdag lehet lelkiekben. De még egy másik magyarázatot ígértem, ez pedig úgy szól, hogy Isten valamilyen módon úgy rendezte a dolgokat, hogy aki elől el van rejtve a gazdagodásnak a lehetősége, az könnyebben tud megnyílni a lelki dolgok iránt. Nem mondom azt, hogy a szegény emberek jobbak, ez nem igaz. Ezt nagyon jól lehet látni a hajléktalan gondozásban is. Nem rosszabbak, de nem jobbak. És szegénységet se adj nekem, mondja a Bibliában a példabeszédeknek a bölcs megszólalója. De Isten az ő számukra egyszerűbbé tette az üdvösségnek az útját, miközben azt mondja a gazdag ifjúval való találkozása után, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országába. Sőt, egy ilyen furcsa képet használ, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Miért? Mert minden zsebe meg van tömve, és az a nyílás nem erre van nyitva a mennyek országán, hogy tömött zsebekkel menjünk át, hanem ahogy Jób mondja, mezítelenül jöttem erre a világra, és úgy térek oda vissza mindenféle szerzemény nélkül, aminek nem is lennék az Isten országában használt. De térjünk vissza az alapgondolatunkhoz. Miért is vagyunk mi magunk is fertőzött gondolkodásúak, és miért fontosabb a gazdag ember véleménye, ahogy Tóbiás a teljes embere a musical változatban éneklőd, ha én gazdag lennék, akkor mindenki megbecsülne engem. Kérdeznék a véleményemet. Ki figyel oda a szegénynek a bölcsességére? Pedig lehet, hogy ő az, aki fején találja a szöget. És hát a végső következtetés, hogy az ítélet irgalmatlan lesz az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, dicsekszik az irgalmasság az ítélet ellen. Imádkoztunk ugye itt azért, hogy Isten avatkozzon be a rossz folyamatokba. Gábor kért talán éppen egy ilyen imád, az emberek ne így, ne úgy döntsenek. Bár én az elején mondtam, hogy nem avatkozik ebbe. Az Úr legfeljebb bennünket támogat abban, hogy álljunk ellen a magunk idejébe a gonosznak. És ugyanígy van ezzel a területtel is, amit itt Jakab feszeget, hogy ne az Úrtól várjuk a nyomorúságban lévők helyzetének a megváltoztatását. Úrunk, légy a közgazdászaink helyett is közgazdász, és változtasd meg a viszonyainkat. Úrunk, légy miniszterelnökeink helyett is miniszterelnök, és országgyűlési képviselőink helyett légy te országgyűlési képviselő is. Alkos olyan törvényeket, de aztán a végrehajtásban legyél polgármester, és legyél hivatali ügyintéző, és egyáltalán légy valamennyiünk helyett titokzatos módon egy olyan segítség, amely minket megkímél a küzdelmektől, titokzatos módon valami rejtett tartalékból elégíti ki a szegényeket, nekünk ne kelljen adni, olyan nehéz, olyan kellemetlen, még látni sem tudjuk igazán a szegényeket. De Jakab jó apostolként, jó tanítványként azt mondja, hogy ti legyetek irgalmasok. Jézus szavai ezek, ugyancsak legyetek irgalmasok, mint mennyei atyátok irgalmas. Adjatok, és nektek is adatik. Tegyétek észre, hogy Isten a maga gazdagságát csak kezelésre adta oda a jobb helyzetben lévőknek, ami felesleg, azt adjátok tovább másoknak. Szóval ítélet vasárnapja van. Egyszer számot adunk minden döntésünkről, nem a múltról, nem a jövőről, amire nincs befolyásunk, hanem arról az időről, amiben a mi Krisztus követésünk, a mi kereszténységünk, a mi gyakorlati kegyességünk vizsgázik. Isten segítsen meg bennünket, hogy jó szívvel tudjuk élni a magunk idejét. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy te nem vagy személyválogató. Köszönjük, hogy ebben is követhetünk téged, szeretnénk követni meg volna mindenket, hogy mi előítélettel teljek vagyunk, de szeretnénk mégis szeretni fele barátainkat, mi saját magunkat, szeretnénk jó döntéseket hozni, szeretnénk meglátni minden helyzetben, hogy mindig vannak olyanok, akiket tudunk segíteni, akik nálunk rosszabb körülmények között vannak, te pedig érzékenyé minket a szegények felé, elmegolni életünket ott, ahová helyeztél, abban a családban, abban a környezetben, azon a munkahelyen, a kiskolában, ott, ahol mindegyikünk van. Köszönjük, hogy így mehetünk neki ennek az előttünk álló hétnek is, adj bölcsességet a jó döntésekhez, türelmet, békességet. Amen.
Helyünket elfoglalva befejezésül a 312-es dicséretet énekeljük. Ennek az éneknek